25 éve az ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában. A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: minden nap közel 20 ezerszer veszünk levegőt, és többnyire észre sem vesszük, csak akkor figyelünk rá igazán, amikor egyetlen lélegzetvétel is nehézzé válik. Tüdőnk csendben szolgál bennünket egész életünkön át, miközben nap mint nap megküzd a légszennyezettséggel, a fertőzésekkel, az allergénekkel és sokszor a saját rossz szokásainkkal is. A mai medicinában, a mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy miként őrizhetjük meg ezt a felbecsülhetetlen kincsünket. Tartsanak velünk, mert minden lélegzet számít. Témánk a tüdőnk védelmében. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Sárosi Krisztina tüdőgyógyász főorvost, a Dóra Medicals munkatársát. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Jó estét kívánok! Köszöntöm én is, szerkesztő úr, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beszélhetünk egy ilyen fontos témáról, ami mindannyiunkat érint persze, és pedig a légzésünkről. Mivel az életünk körülményei nap mint nap változnak, a mindennapi stressz, a levegő, amit nap mint nap beszívunk minden egyes légzésünkkel, szerintem ez egy nagyon fontos téma, és örülök, hogy erről beszélhetünk ma este itt a medicinában.
Igen, hiszen a mai témánk a tüdőnk védelmében. Kedves doktornő, mi a tüdőgyógyászat, és konkrétan mivel foglalkozik ez az orvosi szakterület?
A tüdőgyógyász a légutak, a tüdő és a mellhártya megbetegedéseinek vizsgálatával, a kezelésével, és miért nem a megelőzésével is foglalkozik, hiszen hozzánk nem csak betegek jönnek, hanem személyek, olyan emberek, akik foglalkoznak, mert a mai nap azért az az igazság, hogy az emberek már annyira nyíltak, és megértik azt, hogy a megelőzésben van a lényeg végső soron, és a tüdőgyógyászhoz is jön olyan személy, aki szeretne tudni, hogy egyszerűen hogy áll ő a tüdejével.
A medicina első perceiben jó lenne arról beszélni, hogy melyek ma a leggyakoribb tüdőbetegségek, amelyekkel ön a rendelőben találkozik.
Hogyha végig kell gondoljam most, hogy milyen betegeim vannak nap mint nap, elsősorban említeném a légúti fertőzéseket, hiszen ezek gyakran küldik a beteget hozzánk, és nem csak a téli vagy tavaszi évszakokban, hanem sajnos most nyáron is elég sok olyan beteg jön, aki ilyen panaszokkal fordul hozzánk most is. A fertőzéseken kívül jönnek persze a krónikus betegeink, az aszmások, a COPD-s betegeink, akik ilyenkor is a levegő miatt, ezek a nagy hőmérsékletek miatt, a légszennyeződés miatt fordulnak hozzánk, és hát ne felejtsük el a daganatos betegeket is. Sajnos a tüdőrák mind gyakrabban és gyakrabban előfordul, fiataloknál is, nem csak idős személyeknél. Viszont amit még ki szeretnék hangsúlyozni, az, hogy hozzánk olyan személyek, betegek fordulnak, akik éjszakai apnőébe szenvednek. Ez egy olyan betegség, amiről lehet, hogy nem beszélünk olyan gyakran, legalábbis eddig nem beszéltünk, de most mind gyakrabban fogunk hallani erről a diagnózisról, erről a betegségről, hiszen a tudomány fejlődik, sokkal jobban fel tudjuk ismerni ezeket a betegségeket, ezt is, az apnőit, és tudunk segíteni kezelésben.
A mai világban hajlamosak vagyunk arra, hogy halogatjuk a dolgainkat, igen, még akkor is, hogyha az egészségünkről van szó, de hogyha fáj a fogunk, biztos, hogy már másnap felkeressük a fogorvosunkat. Főorvosnő, milyen tünetek esetén érdemes kell mielőbb tüdőgyógyászhoz fordulni?
Elsősorban fel szeretném sorolni azt, amiért a leggyakrabban fordulnak a betegek hozzánk. A köhögés, a légszomj az az első dolog, amiért hozzánk jönnek a tüdőgyógyászokhoz. Viszont itt szeretném ezt megértetni, hogy olyan személyek, akik lehet, hogy már megszokták, hogy én az a köhögős személy vagyok, aki már évek óta köhögök, vagy van egy kicsi hátfájásom már egy jó ideje. De hogyha észrevesszük, hogy valami mégis változik, azt jelenti, hogy a köhögésem másképp köhögök, gyakrabban köhögök, megváltozik a köpetem, tehát egy száraz köhögésből egy köpetes köhögésem lesz, vagy fordítva. Vagy megtörténhet az, hogy meg vagyok szokva, hogy én nem tudom azt a három emeletet egyből felmászni. Én az első, második emeleten meg kell álljak. Ez sem normális, tehát ezt kell megértsük, hogy ne szokjuk meg, hogy én köhögös vagyok, akkor én maradok ezzel. Vagy én nem bírom azt a tempót, nem bírom azt a megerőltetést, és megszoktam, és akkor ülök szépen bele otthon. Nem, ezek mind el kell indítsanak orvos felé. Van egy másik tünet, amiért jön a beteg, mert hogy ez egy látványos, ugye a véres köpet. Ezért a beteg mindjárt jön. Tehát ez ami tényleg elindítja a beteget orvoshoz. A másik, amiért hozzánk kellene jöjjön a beteg, az a például izzadás, és itt hangsúlyoznám az éjszakai izzadásokat. Mivel, hogy ez a tünet fertőzésre mutathat, egy specifikus fertőzésre, a TBC-re is. Ha észrevesszük, hogy nagyon rövid időn belül egy nagyobb súlyvesztést tapasztalunk, újból kell fordulni orvoshoz, és sokszor tüdőgyógyászhoz.
Melyek azok a panaszok, amelyeket sokan úgymond félváról vesznek, pedig komoly betegségeket is jelezhetnek?
Most, hogyha lehet itt egy példával jönnék, pár évvel ezelőtt volt egy középkorú férfi nálam egy vállfájdalommal, amivel, úgy ahogy említettem az előbb, ez a beteg is úgy meg volt szokva, hogy hát neki fáj a válla jó ideje, és hát egy kicsit kell tornáztatni, mozogni, persze vannak betegségek, ami miatt fájhat a váll. Ott viszont a szakorvos, aki látta a beteget, úgy döntött, hogy mégis küldje el hozzánk. És egy nagyon jó döntés volt, mert amiután kivizsgáltuk, végig volt elég sok kivizsgálás, kiderült, meg is lett műtve a beteg, kiderült, hogy a váll egy tüdődaganat áttét miatt volt. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon finom dolgok, amik, ugye, ahogy mondtam az előbb is, hogy lehet tényleg a beteg ráfogja, hogy hát én most már öreg vagyok, és akkor most nem tudok úgy menni, mint ezelőtt 3-5 évvel. Tehát mikor jönnek ezek a változások, mindig erre kell figyeljünk. Tehát ez a nagy probléma, amikor beletörődünk, hogy én nekem most mondjuk az történt, hogy nincs étvágyam, még örülök is, hogy fogytam. De ezek a jelek azért a szervezetünk részéről csak fel kellene ott keltse a figyelmünket, hogy igenis itt lehet komoly probléma, és eljön a beteg, és kivizsgáljuk, és hogyha minden rendben van, akkor örül a beteg, örülünk mi is, viszont hogyha tényleg gond van, akkor az lenne a legjobb, hogy minél hamarabb fordulni orvoshoz.
Milyen hatással van a nyári hőség és a hőhullámok a légzőszervi betegségekre és betegre?
Hát itt szerintem a mi krónikus betegeink, nevezzem így, az aszmás és a krónikus bronchitiszes betegeinket, ők szenvednek a legjobban. Mivel a magas hőmérséklet, a páratartalom, a légszennyezés, ezek együttesen hatnak rá a tüdőnkre. Első pillanattól azt szeretném mondani, hogy a mi légutaink mindent megéreznek, amit mi beszívunk. Én így szoktam magyarázni a betegeknek, hogy az, amit mi egyszer beszívunk, az nem tűnik el, az nem szívódik fel, hanem idővel minden ott lerakódik, ott marad. Na most itt, amikor erről a nagy hőhullámokról beszélünk, ezekről a melegekről, tudni kell, hogy ilyenkor a levegő sűrűsége az nő. Így a tüdő emiatt szenved, ez az egyik probléma, a másik meg, hogy ilyenkor a kiszáradás. Ez is egy gond. Az ember ilyenkor a váladék a hörgőkbe sűrűbbé lesz, és emiatt többet köhög a beteg, emiatt nehezebben is tudja kiköhögni, tudja kiköpni azt, ami lerakódik, és ilyenkor jön a légszomj, a lihegés, és ez mind a tüdőre újból szenvedést okoz. A levegő, a nyári napsütés a levegő miatt, a forró levegő miatt, a szennyező anyagok, ugye több szennyező anyag is lesz, például a kipufogó gázokból. Egy ilyen talaj közeli ózon képződik, ami kifejezetten ilyen maró hatással lesz a tüdőre.
Hogyan befolyásolja például a légszennyezettség a tüdő egészségét?
Itt elsősorban a finom por az, ami ugye száll körülöttünk mindenhol, de ugyanúgy a gázok, a nitrogénoxidok, a kén-dioxid, kén-trioxid közvetlenül irritálják a nyálkahártyát. Ez pedig gyulladást és tüdőkapacitás csökkenését, aszmás rohamokat idézhet elő, valamint a krónikus obstruktív tüdőbetegeknek a betegségnek az akutizálását okozhatja. Ugyanúgy sajnos a tüdőrák fokozott kockázatát okozhatja. A nyálkahártyát említettem, ami a szem, az orr és a torok kaparása, valamint persze köhögés, tüsszögés. Itt a légszennyezettségnél említeném azt is, hogy hozzánk nagyon sok olyan beteg fordul, aki nem csak kintről, az utcáról a port szívja be, hanem olyan beteg, aki a munkahelyén azt a finom port beszívja. És akkor itt visszakanyarodok, és elmondom, hogy az a por, amit éveken keresztül a beteg beszív, mind lerakódik. És emiatt a hörgők, azok a csövek, ahol a levegő kellene járjon szépen kibe, beszűkülnek. Ezek az anyagok mind a lerakódás miatt egy gyulladást okoznak. A gyulladás miatt lesz egy váladékozás, mert a mi szervezetünk sejtekből áll. A sejt az reagál. Mindig ezt szoktam, így szoktam a betegeknek elmondani, hogy olyan, mint a vízcső. Ott is lerakódás lesz idővel. Viszont sajnos a vízcsövet azt vagy kicseréled, vagy ki tudod pucolni, de itt nálunk nem. Tehát a szervezetünk az mindig fog reagálni. Sok beteg kérdezi, hogyha elhagyom a cigarettázást, akkor helyre jön a tüdőm. Ami fontos, hogy minden egyes cigaretta, amit nem szív el a beteg, az az ő javára lesz. Ez biztos. Tehát amit nem szív el, az ő javára lesz. Viszont ezt próbálom mondani, ami lerakódik ezekre a csövekre, én próbálom, és a szervezet, én kezeléssel, gyógyszerekkel próbálom, a szervezetem próbálja kimosni a váladékozással, a köpet, a köhögés. Viszont azok az elváltozások, amik már sejt szinten elkezdődtek, azokat már nem tudjuk visszafordítani.
Egyre több az allergiás beteg. Nos hát, milyen kapcsolat van az allergia és az asztma között? De jó lenne elmondani azt is, hogy mi az allergia, és mi az asztma, és akkor utána a kapcsolatról is beszélni.
Oké. Az aszma egy krónikus betegség. A krónikus egyenlő nem gyógyul meg. Az aszma egy krónikus gyulladás, ami a hörgőkbe keletkezik. Na most emiatt a gyulladás miatt idővel újból a hörgőkről van szó, a hörgők beszűkülnek. Tehát egyszer ez aszma. Az allergiába a szervezetünk, az immunrendszer egy kicsit átugrik a ló túlsó oldalára, és reagál olyan anyagokra, amik nem ártalmasak a szervezetünkre másképp. És akkor jön egy ilyen egy túl reagálás a szervezetünk részéről, és emiatt lesz a gyulladás és a szűkület. Na most kérdezhetjük azt, hogy mi volt előbb, aszma vagy allergia? Na, lehet így is, úgy is. Lehet olyan beteg, akinél először volt egy aszma, és mondjuk kezelése is van aszmára, és egy idő után, ami azt jelenti, hogy hónapok, évek után, tehát ő kezelés alatt jól érzi magát, viszont jön, hogy vannak valami új tünetek. Allergia tünet, orfolyás, tüsszögés, a szeme könnyezik, köhögés, ami más, mint amivel ő meg volt szokva, az ő aszmás köhögése. És akkor itt el kell kezdjünk tesztelni, és egy új diagnózist akkor keresni, és általában találunk is az allergológus kollégákkal, tudunk állapítani egy allergiát is. Viszont van olyan helyzet, és ez általában gyerekeknél vesszük észre, a gyerekeknél gyakran jelentkezik az allergia. És akkor ott is van egy diagnózis, kezelés az allergológus kollégáktól, viszont egy idő után ugyanúgy nem megy jól a kezelés. A gyermek többet köhög, nehezebben szuszog, tornaórán nem tud úgy teljesíteni, és már a gyermek is észreveszi, és akkor fordítva jön, az allergológus megkéri, hogy mi segítsünk diagnózisban. Itt tudunk mi segíteni tesztekkel, és akkor egy aszmát fedezünk, egy aszmát tudunk megállapítani, és akkor az szerint kezelni a gyermeket. Általában gyerekeknél van ez, hogy először az allergia, és utána az aszma.
Vendégünk dr. Sárosi Krisztina tüdőgyógyász főorvos, témánk a tüdőnk védelmében. Doktornő, a következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen új lehetőségek állnak rendelkezésre az aszma kezelésében.
Az előbb az aszmáról, allergiáról és a kivizsgálásról beszéltünk, most a kezelésről szeretnék egy pár szóban beszélni. Elsősorban az allergiáról el szeretném mondani, hogyha valakinél allergiás tünet van, az antihisztaminikumos kezelést fogjuk felírni. Viszont, hogyha már egy allergiás aszmáról beszélünk, az egy kicsit egy komplexebb kezelést igényel, és most mi ezeket a gyógyszereket úgy tudjuk használni, hogy direkt a tüdőbe. Mit jelent ez, hogy direkt a tüdőbe? Azt jelenti, hogy ezelőtt még nem is olyan sok idővel, olyan 50 évvel ezelőtt, 40-50 évvel, még tablettával kezelték az aszmás betegeket, hiszen mivel beszéltünk az előbb, hogy mit is jelent az aszma gyulladás, tehát a gyulladást, az gyulladást csökkentővel fogjuk kezelni, ezeket a gyulladást csökkentőket, nagyon erős gyulladást csökkentők a szteroidok, ezeket tablettába használták. Emiatt a betegek elég sokat szenvedtek. Miért? A hatásuk persze megvolt ezeknek a gyógyszereknek, mai napig is megvan, viszont a mellékhatások nagyon súlyosak is lehetnek. Ezeknek a szteroidoknak most egy párat fogok mondani, amitől legjobban tartunk. A szteroidok miatt magas vérnyomás, magas cukorszint, májvese problémák jelentkezhetnek, és sajnos olyan betegem is volt, aki tényleg gyerekkorától aszmás, most 60-70-es éveibe van, és akkor az elején tényleg csak ezeket a szteroidokat kapta szájunk keresztül. Olyan csontritkulása van ezekért, tehát a gyógyszerek, a mellékhatások miatt, hogy sajnos bottal kell járjon. Tehát ezt értsük, hogy ez a beteg például másképp nem kellene szenvedjen, tehát ő kellene tudjon járni, viszont a csontritkulás miatt ide jutott. És akkor mit tudunk csinálni, és miben tudunk segíteni most az aszmás betegeinknek? Elsősorban ezeket a szteroidokat, ezeket az erős gyulladás csökkentőket, spréjekbe fogjuk felírni. Miért jók ezek a spréjek? Én két dolgot fogok említeni. Az első az, hogy tényleg direkt a tüdőbe fogja szívni a beteg ezt a gyógyszert. Nincs annyi, tehát nem egy tabletta, ami felszívódjon a vérbe, és akkor jöjjenek a mellékhatások, hanem ott fog hatni a hörgőkbe, ahol van a probléma. Ez az első dolog. A másik, hogy ezekbe a spréjekbe az adag nagyon kicsi. Tehát, hogyha a tablettáknál milligramokról beszéltünk, itt mikrogramról beszélünk, tehát értjük a különbséget. Most nem mondom, hogy nem szívódik fel egyáltalán a hörgőkbe. Ott is van vérkeringés, persze. De abból a 100 mikrogramból, 250 mikrogramból, amit a beteg beszív egyszerre, abból egy nagyon-nagyon kevés mérték beszívódik fel, és akkor értjük, hogy abból a mikrogramból mennyi fog bekerülni a vérkeringésbe. Tehát az első az a komplex a kezelés spréjekben kombinálva, tehát ezekben a spréjekben tudunk többféle gyógyszert is használni. Ez lenne az első, és az aszmában, az utóbbi években, utóbbi év az azt jelenti, hogy több mint 10 év, használunk úgymond biológiai terápiát. Tehát vannak azok a tényleg nagyon súlyos aszma betegek, akiknél semmi más nem tud segíteni. És ezek az új fajta gyógyszerek, amit máskülönben injekcióban kapnak a betegek, nagyon-nagyon sokat segítenek. Tehát ez lenne egy újdonság, ami mondom már 10 éve megvan.
Következő percekben beszéljünk arról, hogy mennyire gyakori ma a krónikus obstruktív tüdőbetegség, és kik vannak a legnagyobb veszélyben?
Utána néztem én is egy kicsit, és tényleg nagyon meglepő, vagy nem is meglepő, lehet, hogyha nagyon hidegen akarjuk nézni a dolgokat. A halálos betegségek között a COPD a harmadik helyen áll. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon elterjedt. Miért? Hát beszéltünk itt a légszennyezettségről, arról a pórról, ami kint az utcán beszívjuk. Említettem egy kicsit a munkahelyi körülmények, a pór, a szennyezettség, amiben a végső soron a beteg most 8 órát, van, aki 10 órát, van, aki 12 órát is abba a környezetben van, és sajnos itt muszáj megemlítsük a dohányzást, és ami most nagyon divat, és hát ami az én legnagyobb fájdalmam az, hogy a fiataloknál nagyon elterjedt az ecigi, a vépezés. Tehát ezek azok a személyek, és hogyha akkor körülnézünk, akkor mindjárt azt kell mondjuk, hogy majdnem mindenki ott van, hogy vagy így, vagy úgy, de a veszély megvan. A veszély megvan, hogy ez a krónikus, obstruktív és egy ilyen irreversibilis obstrukciós gyulladás jelentkezzen a betegeknél. Tehát miért szeretném hangsúlyozni ezt, hogy irreversibilis? Azért, mert visszafordíthatatlan. Azért, mert az obstruktív betegségekről, mikor beszélünk a légúti betegségekről, akkor erről a kettőről kell beszéljünk, aszma és COPD. Na most mi a különbség? Egyáltalán miért kell különbséget tenni? A tünetek ugyanazok. Köhögés, légszomj, mellkasi szorítás, fájdalom, nagy fáradékonyság, és mégis különbség van a kettő között. Azért fontos, hogy különbséget tegyünk köztük, mert teljesen másképp kezeljük. És akkor hogy fogjuk ezt csinálni? Hát úgy, hogy a légző kivizsgáláson, a spirométrián végső soron mi tudunk tesztelni, és akkor, hogyha az a bizonyos teszt pozitív lesz, akkor azt mondjuk, hogy igenis egy aszma, mert a pozitivitás abban látszik, hogy a szűkület az reversibilis. A COPD-be az úgy marad, a szűkület. És akkor tudjuk, hogy azt a beteget pontosan hogy kezeljük. Tehát ezért mondom, hogy nem mindegy. Nem mindegy, hogy a betegnek a gyulladás szűkület a hörgőkbe reversibilis, tudunk segíteni úgy, mint aszmás beteg egy gyulladás csökkentővel, vagy jön egy olyan beteg, akinél már visszafordíthatatlan az a gyulladás, az a szűkület a hörgőbe, és akkor már egy tüdő, egy hörgő tágulásra van szükségünk. Kezelésben. Bocsánat.
Mit lehet tanácsolni annak, aki le akar mondani a dohányzásról, hiszen voltak gyógyszerek, voltak próbálkozások, voltak olyan gyógyszerek is, amelyek többé-kevésbé jók voltak olyanok is, amelyeket sajnos már kivontak a forgalomból. mit tud tanácsolni a tüdőgyulladás szakorvos, hol kell elindulni, mi a feladata a betegnek, aki arra vállalkozik, hogy nem fog cigarettázni, vagy nem akar, vagy megpróbál nem cigarettázni, és egy ilyen feladatnak hogy áll neki, mit tanácsol, milyen lépései vannak az orvosnak?
Tüdőgyógyászként ezzel a problémával találkozom gyakran a rendelőben. Nagyon gyakori ez a gond a betegek között. Sajnos, úgy, ahogy említettem az előbb is, mind fiatalabb és fiatalabb személyekről beszélünk, akik nagyon korán elkezdik a dohányzást, és most mondhatom azt is, hogy sajnos nem is azt a régi, általunk annyira ismert dohányról van szó, hanem ezekről az e-cigikről, a vépezésekről. Elsősorban azt tudom mondani, hogy ne fogjanak neki. Tehát ez lenne az első lépés. De ugye nagyon nehéz ellenállni, és amikor már az ember ott van, hogy nagyon mélyen benne van, már az sem segít, tehát mondjak itt is egy példát, 60 pluszos beteg, sajnos a vizsgálat után kiderül, hogy van egy tüdő daganat, és próbálom elmondani, elmagyarázni, hogy ez az egész a cigaretta miatt történt, és akkor sajnos a beteg részéről ez jön, hogy de biztos, hogy azok a hűlések, amik régebb gyerekkoromban, fiatalkoromban átestem rajtuk. Tehát, hogy az első az a betegnél, hogy nem is, hogy tagadjuk. Tehát, hogy valahogy nem akarunk szembesülni a problémával. Én ezért nagyon sokat szoktam foglalkozni, és mondjam úgy, időt tölteni, de tudom, hogy nem hiába a kabinetben a betegekkel, hogy beszélgessünk. Én azt tapasztaltam, hogy a gyógyszerek mellett ilyen-olyan segítségek mellett az, hogy a beteggel leülni, és sokszor azt látom, hogy mondják a betegek, hogy hát nincs bennem annyi akarat. Nem tudom, kezdem azt mondani, hogy nem feltétlenül az akarat. Mert egy ilyen betegnél, aki szembesült ezzel a problémával, hogy volt más beteg, nem egy, akinek elmondtam, hogy van ez a daganat, és hogy honnan jött, és cigaretta, és felfogja, hogy igenis onnan van a probléma, tehát ezért mondom, hogy nem feltétlenül az, hogy nem akarja, vagy hogy nem érti a beteg, mert érti és tudja. Hogyha nem is vallja be előttem, de ott belül ő csak tudja, hogy honnan van az ő problémája. Tehát ezért nem feltétlenül az akarat. Tehát itt függőségről beszélünk. Tehát itt olyan dolgokról beszélünk, amik nagyon-nagyon mélyen vannak. És akkor ezért szoktam végighallgatni a betegeket, és utána tudom azokat a dolgokat felhasználni a következő betegnél. Például egy középkorú 50, nem hiszem, hogy volt több, mint 50 éves páciens, egy hölgy, elhagyta a cigarettát, és nagyon kíváncsi voltam. Tehát, hogy mindig megkérdezem, hogy de hogy sikerült, de mit csinált, de hogy... Mert én ezeket utána tudom tovább adni. Mert jön a beteg, és én, hogyha elkezdem magyarázni, hogy el kell hagyni a cigarettát, ezt végig csinálom minden beteggel. És van olyan, aki azt mondja, hogy hát én miért beszélek, én cigarettáztam vagy egyszer. Tehát, hogy van egy ilyen része is a dolognak. És akkor igen, azt mondom, hogy én nem cigarettáztam soha, akkor nincs én miért beszéljek, de akkor tudom hozni a példákat, de ezt nem én mondom, hanem az a beteg, akinek sikerült elhagyni a cigarettázást. És volt olyan nagyon-nagyon érdekes, hogy volt olyan beteg, aki ezek a beszélgetések után el tudta hagyni. És következő alkalomkor, mikor jött egy hónap után, jött 3 hónap múlva, és mindig elővesszük ezt a problémát, és mindig újra beszéljük, és mindig megdicsérem, hogy milyen jól teszi, hogy nem cigarettázik. És akkor szerintem ez a, ami olyan jó érzés, hogy nem cigarettázom. Amióta itt voltam doktornő, nem cigarettázom. Ennél szerintem több nem is kell.
És akkor el kell ismerjük azt, hogy a tüdőgyógyásznak nem csak ennek kell lennie, hanem például a pszichológusnak is, aki ilyen dolgokra figyel.
Nagyon, nagyon sokszor. Tehát nagyon sokszor, na most lehet, hogy egy kicsit túl sokat példázom, de volt még ezelőtt 10 sok évvel, emlékszem még most is a betegre, eljött egyszerűen beszélgetni. Mondtam, persze nálunk az az első, hogy bejön a beteg, megbeszéljük, hogy a panasz, mi a probléma, elindulunk egy történelemmel, és amiután ezeket mind elbeszéltük, a következő persze megvizsgálni a beteget. És mikor azt kértem a betegtől, hogy tessék levetkőzni, hogy hallgassam meg a tüdejét, azt mondta, nem. Tehát azt mondta, hogy neki elég, hogy én beszéljek vele. És ez, igen, tehát így van. Sokszor a beteg emiatt is jön, és sokszor visszajönnek az ilyen krónikus, súlyos betegek elpanaszolni, hogy most ilyen lett az eredmény, vagy most így megy a kezelés, vagy úgy nem sikerült valami. Nem fizikális sokszor a kivizsgálás, tehát az ott léte a betegnek több, sokkal-sokkal több.
Főorvosnő, a dohányzás mellett mekkora veszélyt jelentenek az elektronikus cigaretták és a hevített dohánytermékek?
Már említettem egy párszor itt. Amit még pluszba szeretnék mondani, ezek az anyagok, amiket beszívnak az ecigivel, a vépezés alkalmával, egy olyan gyulladást okoznak a tüdőbe, ami sokszor visszafordíthatatlan. És most nem a, tisztázzuk, nem a hörgőkről beszélek, azokról a csövekről, ahol mondtam, hogy kell járjon ki be a levegő, hanem ezek direkt a tüdő sejtet érintik, és ott lesz a gyulladás. Sajnos már van betegség is, aminek neve is van, van egy ilyen, hogy evali, utána lehet olvasni, amit azt mondták, és úgy tartják, hogy ezek az ecigik, a vépezések okoznak, és sajnos sok esetben halálos. Tehát én egy úgy szoktam a betegnek magyarázni, hogy a dohányzás az a kátrányos, csúnya füst, amit beszív, az lerakódik a hörgőkre. Viszont ez, amit beszívnak az ecigivel, a vépezéssel, minden, ami új és érdekes, és most remélem, hogy a fiatalok ezt nagyon-nagyon hallják, ez ugyanazt csinálja, mint a COVID. Égeti. Tehát égeti a tüdőt, és ugyanúgy néz ki a tüdő, a röntgen vagy a CT, mikor megnézzük, mint egy COVID-fertőzés. Tehát ennyire tönkre teszi a tüdőt.
A mai medicina utolsó kérdése egy percben az, hogy milyen káros hatásai lehetnek a passzív dohányzásnak. Tudom, hogy erről sokat lehetne beszélni, de legalább a válaszban indítsuk el a következő tartalmunkat.
Elsősorban, mivel passzív dohányzásról van szó, azt szeretném mondani, hogy nincs olyan mennyiségű füst, vagy füst szint, mondjam úgy, ami ne lenne káros. Mindegyik káros. Tehát nincs olyan, hogy egy kicsit füstbe ültünk, és hogyha azt a szintet meghaladtam, na akkor jön a probléma. Nem. A problémák ugyanúgy jelentkeznek a passzív dohányzásnál, hogyha egy pár órát, hogyha egy pár napot ülök abba a füstben, tehát kevesebb vagy hosszabb ideig. Na most nagyon röviden, azért, mert ez megint egy olyan dolog, amivel találkozom nap, mint nap a kabinetbe, sokszor jönnek gyerekekkel, anyukák, apukák, akiknek kimutatjuk az aszmát, és elkezdjük a kezelést, és jönnek újból krízisbe, és megint krízisbe, és megint, mit jelent a krízis? Akutizálódnak, tehát, hogy lesz tünete a gyermeknek. Köhög, légszomja van, szaturáció leesik. És volt olyan eset, hogy nem értettem, hogy miért jön ez a gyermek két hetente, havonta, és rosszul van a gyermek, és minden kezelése megvan, és akkor kezdtem ugyanígy beszélgetéssel, és hát ilyen detektív módon is, és kiderült, hogy a családba ott cigarettáznak, nem egy szobába a gyermekkel, de ezt meg kell értsük, hogy a levegő nem egy sávba megy, ezt próbálom mondani a szülőnek is. Tehát nem úgy van, hogy én most kifújtam azt a füstöt, és az abba a sávba marad, ahogy én elképzelem. Nem. Az a füst ott lesz a gyermek körül. Tehát amit a passzív dohányzásról az első, a kismamák, a terhesek és gyerek körül ne használjuk. Tehát ez, hogyha megmarad, szerintem ez már egy nagyon, nagyon jó dolog.
A medicina végéhez közeledünk, doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, a megmaradt kérdésekért, a válaszokért, várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy tudtam válaszolni, legalább egy pár kérdésre. Vegyük félvánon. Tehát végül is ez lenne az üzenet. Ne törődjünk bele, ne hagyjuk annyiba, hogy én vele meg vagyok elégedve ezzel az életmódommal. Próbáljunk, keressük, kutassuk, és jelentkezzünk a tüdőgyógyászatra.
Bár így lenne, bár így lehetne. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Sárosi Krisztina, tüdőgyógyász főorvost, a Dóra Medicals munkatársát és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!
25 éve az Ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dora Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában.